Győri Gábor, a Peste Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora, a Pesti Egyházmegyének a volt esperese. Én köszönöm, hogy itt vagy. A mai témánk az imádság. Amikor Jézus elmondja a mi atyánkot, azt nem spontán módon tesz olyan értelemben, hogy odahívja a tanítványait, és azt mondja, hogy na, akkor most mutatok nektek valamit, hanem éppen a tanítványokban van egy vágy. Oda mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Abban a korban volt vágy néhány emberben, hogy ott tanuljanak imádkozni. Van-e vágy ma az emberben? Kerestek-e meg téged itt emberek, hogy a lelkészhoz szeretnék még odaadóbban, még átéltebben, még jobban imádkozni?
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és a kérdésedre válaszolva azt mondom talán, hogy az emberek ma nem igazán akarnak imádkozni, pontosabban ha a vallás, a hit jön elő, akkor mindjárt ez a probléma, hogy csak imádkozni ne kelljen. De ez csak a látszat. Mert minden ember úgy van ezzel, én gondolom, mint a nyelvtudással. Amikor hallunk valakit egy idegen nyelven beszélni, akkor ott van bennünk a vágy, hogy de jó lenne, ha mi is tudnánk. Egyébként jó lenne érteni, hogy ő mit mond. Valami ilyesmire gondolok, amikor a tanítványok, nyilván valamiféle vallásos nevelésük volt, valószínűleg a minimumot tanulták meg annak idején a zsidó vallás szabályai szerint, de egész biztos, hogy volt, amikor spontán kiszakadt belőlük valami, mert ez így működik. Viszont eljön az a pillanat, és Jézus mellett ennek el kellett jönnie, meg hát Keresztelő János mellett is, ugye, mert arra hivatkoznak, hogy ahogy János tanította a tanítványa, hogy te is úgy taníts bennünket imádkozni. Hadd tanuljuk meg azt a nyelvet, amivel Istent meg lehet közelíteni. Úgy érezték, hogy talán nem elégséges az a kifejező eszköztár, amiük van, az a nyelvkészség, amiük van, ahhoz, hogy az Istent megszólíthassák. Én ezt érzem benne, és úgy gondolom, hogy ez viszont egy általános emberi vágy, akkor, hogyha az ember egy ilyen erőtérbe kerül. Uh-huh. Hát én alkottam egy, lehet, hogy kicsit erőtetetnek látszó szópárt, ugye, hogy az ember homo rogans. A rogó az rogára, az imádkozni, kérni jelent, az imádságnak egy fajtáját jelenti a Szentírásban, meg az egyházi terminológiában. Azaz, aki kér az Istentől, aki a kéréseivel alázatosan Istenhez fordul, és van a másik, aki követel az Istentől, ő a homo arrogans, ugye az arrogáns, aki hát úgy megy az Istenhez, mint akinek joga van, nem hiszek benned, meg nem szeretlek, meg nem kell lesz, de ha nem adsz valamit, akkor haragszom rád. Egyébként van a Bibliában is erre példa, éppen Jézus mondja a két imádkozó embert, a farizeus oda megy, és arrogánsan imádkozik. Én mindent megteszek, és én nekem jogom van bármit is kérni az Istentől. Hátul áll a vámszedő, és azt mondja, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Minden vallásban megvan az imádságnak a kifejezetten kiművelt, szabályos, liturgikus formája, viszont az ember bizonyos kényszerítő körülmények között, vagy bizonyos helyzetben hirtelen megtanul imádkozni. Hirtelen elsajátítja azt a nyelvet, amivel Istent megszólíthatja, mert hogy ez belénk teremtett, ez lényünknek a része.
Túlfeszíteni ennek az adásnak a kereteit az, hogy miben különbözik a keresztény imádság más, akár pogány népeknek az imádságaitól. Mi most azt a módszert követjük, amit egyszer egy kedves barátom úgy fogalmazott meg, hogy ahhoz, hogy fölismerd a hamis pénzt, nem arra van szükséged, hogy megismerj minden hamis pénzt, hanem ismerd meg jól az eredetit, és ahhoz képest már minden hamis észre fogsz venni. Nekünk most az a lényeg, hogy valóban Istennek tetsző imádságról beszéljünk. Ahhoz, hogy mi megismerjük az eredetit, nézzük meg Jézusnak az imádkozó életét. Mi az, amit Jézus ima életéről tudunk a Szentírás alapján?
Nagyon fontos tudni azt, hogy az imádságnak Jézusnál is, és nyilván már az ószövetségi időkben is van egy alapállása. Ez az alapállás, ez adott esetben leborulás, adott esetben ilyen testhelyzetet jelent, de ha a zsidók ugye állva imádkoztak, akkor is egyfajta beismerését, elismerését jelenti annak, hogy én vagyok az, aki kérek, aki kiszolgáltatott vagyok, és az Isten az, aki a hatalmas, Ez az egyik. A másik pedig, hogy én teljesen bízom benne, mert Isten szeret. Tehát egyszerre az imádságban ez a kettőség valósul meg, és Jézus ezért kezdi így az imádságot, hogy így szólítsuk meg Istent, hogy atyánk, ami egy bizonyos határ átlépést jelentett a korábbi szigorúbb zsidó imádkozási formával szemben, és más vallásoknál is ritkán fordul az elő, hogy az Istent atyának nevezzék, bár a vágy megvan, tehát a pogány vallásokban is az istenséget atyának, vagy anyának, anyácskának nevezik, de ez egy vágyként jelenik meg. Jézus viszont kifejezetten úgy adja szánkba az imádságot, hogy Isten atya, mégpedig olyan, akinek szenteltessék meg a neve, hogy mindjárt folytassam, de ugyanakkor kérhetem tőle a kenyeret, és kérhetem tőle a bocsánatot, tehát mindent. És benne van a bizalommal való feltárulkozás.
Uh-huh. És említetted, hogy ez nem csak mi számunkra fontos, hanem Jézus is eszerint gyakorolta ezt. Ha tudsz mondani pár történetet, vagy példát, amikor Jézus imádkozott, hogy milyen helyzetben, vagy mire készült fel?
Pedig Jézus végig imádkozta az életét, és ez egyúttal példa is arra, hogy az imádság nem feltétlenül egy kötött forma. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy így imádkozzatok, azt nem feltétlenül azt mondja, hogy pontosan ezt imádkozzátok, de egyébként nyilván jó megtanulni és értelmezni a mi atyánknak a szavait. Hát vegyük sorra, én arra gondolok, hogy már gyermekként ugye imádkozott, amikor 12 évesen ugye keresik őt a templomban, 3 napot tölt a templomban azért. A 3 nap alatt valószínűleg sok minden történt ott, nem csak az, hogy beszélgetett a vén papokkal, és amikor Mária kérdezi, hogy miért tetted ezt velünk, akkor azt mondja, nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem. Tehát Istent ő atyaként értelmezi, és nyilván nem ok nélkül, és ez azt jelenti, hogy beszélő viszonyban vagyok veled. Érdekes, Lukács evangélium leírja Jézus keresztelését, ott is Jézus imádkozik. Aztán a 40 napos bőjt idején is az atyával való kapcsolatban, párbeszédben töltötte ezt. Amikor Márk evangéliuma írja le például azt, hogy a sok nyomorúsággal odajövő embert gyógyítja Jézus, és aztán imádkozik. Mint egy Isten elé viszi azt a sok-sok terhet, azt a sok-sok nyomorúságot, amit ő átvett. Aztán imádkozik hirtelen ilyen spontán fölkiáltással Máté 11-ben, amikor azért imádkozik, hálát adok, atyám, hogy elrejtetted a bölcsek előtt, és megnyilatkoztattad a kicsinyek előtt. Aztán ugyanilyen spontán felkiáltással imádkozik Jézus, amikor János 12-ben ugye jönnek a görögök, hogy lássák őt, tehát pogány területről jönnek Jézust látni, és Jézus beszél az elhaló búzamagról, hogy ő az lesz, és ugyanakkor mégis azt kéri az Istentől, az atyától, hogy atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, lássák rajtam a te dicsőségedet. Amikor király akarják tenni a kenyércsoda alkalmával, akkor is Jézus elvonul és imádkozik. Nyilván azért, mert mint ember számára ez egy nagy kísértés. Nem csak a sátán kínálta föl ezt neki, hanem lépten nyomon az emberek is presszionálták, és tudjuk, hogy ez borzasztó nagy kísértés az ember számára, és Jézus ezért is imádkozott. Aztán az utolsó vacsorán, aztán a főpapi imája a tanítványaiért, amit János leírt, kinyilatkozatás szerű, ahogyan Jézus elbúcsúzva az atya oltalmába ajánlja a tanítványait. Aztán a Gecsemánéban viszont már önmagáért, a küldetésért imádkozik, és a kereszten is imádkozik. Krisztus 7 szavából 3 az kifejezett imádság, ugye az elején az atyához szól, atyám, bocsáss meg nékik. Aztán a második, amikor a mélyponton van, én Istenem, miért hagytál el engemet? És aztán az utolsó, amikor azt mondja, hogy atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Hát ha csak ezt így végignézzük, ez egy fantasztikus élet keresztmetszet, amiben valahol mi is követhetjük az Úr ima életét. A kicsiny korunktól kezdve egészen a halálunk órájáig. Mm-hmm.
És én köszönöm ezt az összefoglalást, mert valóban a főpapi imádság és a mi atyánk is sokszor eszünk be, és talán nem véletlen az, hogy ilyen kevés más imádság van leírva, mert Jézus ezt nagyon-nagyon belső dolognak tartott. Nagyon sokszor csak azt látjuk, hogy a tömeg elől félre vonult és egész éjszaka imádkozott, és valóban az Isten szent lelke így látta jónak, hogy ezek a hosszabb Jézus imádságok így fönn maradjanak, többi az pedig nagyon személyes és nagyon belsőséges volt az atyával.
És abból indultunk ki, ugye, hogy a tanítványok tanulni akarták az imádságot, és Jézus tanította őket. Ki az, aki taníthat imádkozni? Az, aki imádkozik, aki ima életet él, azt tud igazán tanítani. És a tanítványok ezt érezték meg Jézusnál, hogy az ő ima élete az áldott. Látták az összefüggést Jézus passzív iva élete, vagy passzív elvonulása és az aktív tevékenysége között.
Hadd utaljak Máté evangéliumának 6. fejezetére, ott az 5. verstől is látjuk Jézusnak egy tanítását az imádságról. Ezt mondja, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákba és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokba teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlóak, mert tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Mindezt azért olvastam föl, mert Jézusnak az imádságos élete az nagyon sok mindenben szembeállt a kornak az elterjedt imádságos életével.
Igen, tehát ugye abból indultunk ki, hogy a tanítványok lehet, hogy az imádság külső formáját szerették volna, hogy megtanuljanak jól, jó szavakat, szép szavakat használni. Kezdő ima életű embereknél van ilyen, hogy hát én nem tudok imádkozni, nem tudok olyan szépet mondani, mint a lelkész. Nyilván ilyenkor nagyon hamar helyre lehet ezt tenni, hogy ez szó sincs arról, hogy valami szóvirágokban kell ugye az Istent megszólítani. Igen, egyrészt a belső szoba. A belső szoba az azt jelenti, hogy teljes személyes kapcsolatban vagyunk egymással, és nincs más. Minden mást kizárunk. Én nagyon szeretek hajnalban lemenni a templomba, közel van a lakásomhoz, amikor még semmilyen zaj nem szűrődik, belegfeljebb a madárdal, az nem zavar, és ebben a millióban minden ki van zárva. Ez az egyik. A másik pedig az a bőbeszűdésség. Igen, tulajdonképpen Isten mindent tud, hát minek neki elmondani, miért kell őt kérni. Igaz az, amit a Zsoltáros mond, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod. Hát akkor mit imádkozzunk? És akkor hogy értelmezzük azt, hogy sok a dolgom, majd órával többet imádkozom, mondja Luther. Most akkor ez hogy van? Az ember odaáll, és akkor erőszakosan mondja az Istennek, hogy mit kellene tennie, előírja neki. Szó sincs róla. Én nagyon sokáig nem igazán éltem ima életet, lelkész létemre sem. Gondoltam, hogy hát megvannak a istentiszteleti imádságok, azon kívül persze elmondogattuk a családi körben az imádságunkat. Az imádságra, az igazi imádságra megint csak az élet kényszeríti rá az embert. Az a helyzet, amiben Isten helyez engem. Jön a szükség, jön a baj, jön a feladat, amikor vár a gyülekezet, hogy mi most prédikáljak, és akkor rájövök, hogy én nem tudok prédikálni, én nekem nincs mit mondanom. És akkor elkezdtem mondani az Istennek a hiányomat. Uram, én nem vagyok képes semmire, én üres vagyok. Akkor jött a válasz, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy súlyos 10 percek telnek el, és még mindig imádkozom.
Van egy ilyen felépített rend, hogy mikor mondjuk a családodért imádkozol, mikor imádkozol magadért, gyülekezetért, vagy hogy alakul ez?
Van egy ilyen rend, amit nem tudok megtartani. Sokszor elsodornak az aktualitások, de van a étkező szobánknak a falán egy kép, és arra ilyen kis szetliket ragasztottunk. Tulajdonképpen ez már nem is annyira személyes, mint inkább a családi ima életünk. Azokat a személyeket, akikért éppen imádkozni kell, mert tényleg van olyan, hogy a nagy rohanásban elfeledkezünk róluk, illetve van a dolgok, amikért hálát lehet adni, és van a cetlik, amik ott vannak rajta, hogy most imádkozunk ezért, és akkor mellé került egy másik cetli, hogy és köszönjük, hogy ezt a választ kaptuk, és megoldódott ez a probléma. Ez egy kicsit ilyen formális próbálkozás arra, hogy legyen valami féle számunkra is kijelölt útja az ima életnek a családban. És hogyha bejövünk a étkezőbe, akkor mindjárt látjuk, hogy itt valami történik. A képmutató imádság az, amit Jézus a legkeményebben ostoroz, és a képmutató az az, amikor megjátszom magamat önmagam előtt, az Isten előtt, már nem is csak a külső résztvevők előtt, mert hogy ott megjátsza az ember magát, annak még elvileg ugye lenne értelme, mert hát másokat ugye be lehet csapni. De amikor az ember saját magát áltatja azzal, hogy én most milyen vallásos cselekményt tettem, és Istent akarja elkápráztatni, ez bizony nem működik. Az őszintesség az alapvetően fontos, az, hogy Istennek tényleg mondhatod azt, ami a szíveden van, az legyen a szádon. Ott igen. Az Istennel való beszélgetésben adott esetben lehetünk még kemények is, és még megengedem azt, hogy arrogánsak olyan értelemben is, mint Jeremiás, aki Istent vádolja azzal, hogy rászedtél engem, és én hagytam, hogy rászedjél, és miattad szenvedek itt, meg minden Isten, meg elhagysz engem. Nagyon keményen mondja, és erre Isten szeliden válaszol rá. És azt mondja, hogy na jó, most higadj le, ha megtérsz, akkor folytathatjuk, akkor újra szolgálatomba állhatsz. Én ezt nagyon sokszor tapasztaltam, hogy valamikor elaposodik az embernek az ima élete, mert nincsenek kényszerítő körülmények, nincs nagy cél, amiért kéne imádkozni, és akkor egyszer csak elém jön, bekerülök egy kutyaszorítóba, és onnantól kezdve nem kérdés, hogy imádkozok, nem kell keresnem a szavakat. Ömlik belőlem adott esetben a bűnbánat, vagy a könyörgés valakiért, vagy valamiért, és nem csak önmagamért lehetőleg, és a hála.
Mennyire van ott a mi életünkben a dicsőítés? Sokszor azt látom bizonyos körökbe, hogy már magától a szótól is félünk, de amikor tényleg nem valamit kérni akarunk, vagy hálát, egyszerűen csak kifakad az emberből egyénekből, hogy egyszerűen szeretlek, atyám.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ne igazodjunk itt is valamiféle rossz értelembe vett emberi kontrollhoz, vagy teológiai, vagy bármilyen dogmatikus megfogalmazásokhoz, hanem hagyjuk, hogy az, amit Isten elkezd bennünk, az be is fejezze. Nem az Istennek kell a dicsőítés, nem arról van szó, hogy nem tudom, valahogy gyönyörködve hallgatja, hogy dicsőítjük őt, hanem talán egy szülő érzi ezt, amikor a gyermeke boldog, még a kisebb gyermek gagyog, és boldog nyelveken szólás ez a dicsőítés. És ezt nem kell szégyelni, nyilván ha ez valamiféle gerjesztésre történik, az nem egészséges, az nem jó, de hogyha ez spontán az emberből kiszakad az, hogy Istenem, de szeretlek, atyám, hadd mondjam el ezt neked. Hát a házastársamnak, a szerelmemnek, hát örömmel mondom azt, hogy szeretlek, és amiközben ezt mondom, közben azt át is érzem.
Érkezzünk meg az imádságnak, most talán ezt mondhatom, hogy a magas iskolájához, vagy a legeslegnehezebb részéhez, és ha már Jézussal kezdtük, akkor fejezzük is be ő vele. Tanít minket az imádságra a Getsemáné kertbe is azzal, amikor bár irtózik a ráváró szenvedéstől és a haláltól, és könyörök, hogy múljék el ez a pohár tőle, és ne kelljen kiinnia, de végén azt tudja mondani, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, hanem ahogy én akarom, hanem ahogy te. És azért gondoltunk olyan esetekre, amikor mondjuk tényleg komoly közösségek imádkoznak egy keresztény testvérrel, aki súlyos beteg, és mégis meghal.
Igen, nagyon fontos kérdés. Ezzel is kezdtük, hogy az imádság alapállása az, hogy én tudom a helyemet, én tudom, hogy Isten az Isten, a felséges Isten, de ugyanakkor tudom, hogy Isten az atyám. Egyszerre a hódolat, a leborulás, és egyszerre a bizalom. És ha így van, akkor ez azt jelenti, hogy az imádság az nem egy monológ, és nem önmagam kibeszélése, hanem ott érkezik a válasz, és elfogadom a választ. Elfogadom azt, hogy ha most elvesz, ha most hallgat, ha most ad, ha most nem azt adja, amit kértem. Ugye Jézus a Getsemáné kertben valóságos emberként imádkozik. Úgy gondolom, hogy ő, akinek a keresztségénél kinyilvánítatik az, hogy ő Isten fia. A megdicsőlés hegyén néhány percre felragyog az ő fénye, de alapvetően itt jut el odáig, hogy ő leteszi az istenségét. Ez az a pillanat, amikor átadja az isteni felségjelzéseit és mindent az atyának, és azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Addig, amíg isteni személy, addig egyek voltak. De abban a pillanatban, amikor Jézus emberré lesz a valóságosan legmélyebb értelemben, akkor meghajol az Isten az atya előtt teljesen. És ha ezt Jézus megtette, akkor ez nekünk is egyetlen járható út az Isten előtt. És a győzelemnek az útja, a meghallgatott imádságnak az útja. Isten azt az imádságot hallgatja meg, amelyikben kimondjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod, akár szó szerint, akár lelkülettel, mert egyedül ő tudja, hogy mi a jó nekünk. mi nem tudjuk azt igazán jól kérni sem. Nem tudom, hogy Ábrahám hogy imádkozott, vagy imádkozott-e biztos valamilyen formában azt a 3 napot földolgozta, amikor vitte a fiát ugye föláldozni. Ez a 3 napos út, ez az ő részéről az volt, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. De ez nem az én akaratom, én nem akarom megülni a gyermekemet. De a mi mindennapi életünkben olyan nehezen tudunk lemondani a mi fixa ideáinkról, elképzeléseinkről, pedig el kell jutni ide. És az igazi imádság valahol itt kezdődik mindig, hogy kimondom, hogy legyen meg a te akaratod.